A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Élhetek az arcodon? Bevezetés Ladik Katalin magánmitológiájába.
Kada napišem ovu razglednicu kartike.
Dear Katalin, thanks for your continuing postcard.
Cher Katalin,
merci
de la carte. Here's my latest effort. Ladik Katalin, 21,000, Novisad, Száve Vukovicsa, 18. Tisztelt szerkesztőnő, elnézést a zavarásért, de olyan gondok nyomasztanak, amelyekkel egyedül önhöz merek fordulni, abban a reményben, hogy segít rájuk megoldást találni. Bevallom, hogy jósnő szomszédnőm, Jánya, aki egy heti lapnál az asztrológiai rovatot vezeti, beszélt rá, hogy írjak önnek, és tárjam fel, mi bánt már évek óta, amiről rajta kívül nem mertem szólni senkinek, mert abban a hitben éltem, hogy megszállottnak vagy őrültnek tarthatnak. Üvegező és képkeretező vagyok, Újvidéken, Jugoszláviában élek, és mint levelemből kiderül, nem kenyerem az írás, de még maga a levélírás sem. Ön persze nem tudhatja, milyen izgatott vagyok, amióta megtudtam, hogy névrokonok vagyunk. Feltétlenül árulja el nekem, hogy önnek ez-e az igazi neve, vagy álnévként használja? Ne haragudjon, tisztelt asszonyom, nem volt szándékomban megsérteni, de engem is Ladik Katalinnak hívnak. 52 éves vagyok, és körülbelül 5 évvel ezelőtt rájöttem, hogy itt van egy nő, aki az én nevemet viseli. Amióta ez kiderült számomra, megváltozott az életem, és néha úgy érzem, hogy egy rémálomban élek. Elhatároztam, hogy írok Matkovics képkeretező és üvegező barátomnak Szabadkára. Kedves Matkovics barátom, kérlek tájékoztass névrokonom felől, te ugyanis sokkal jobban ismered a jugoszláviai művészvilágot, mint én. Nem sokára meg is érkezett tőle a válaszlevél.
Szereti a művészetet, a sminket, az ezüst biciklit. Régi ismerősök vagyunk. Egyszer Szabadkán a városház előtt találkoztam vele. Ő felkiáltott, micsoda meglepetés, gyere, ígyünk meg egy teát. Erre én, bizisten, dögös csaj vagy, hallod-e? Pedig tudtam, hogy szoknyája alatt kis piros buldózert rejteget.
Szeretem a művészetet, szeretem a sminket, szeretem a férfiakat.
Mihelyt berobbant a tavasz, és kivirágoztak a vadgesztenyefák, magára öltötte forró nadrágocskáját, levette melltartóját, megfésülködött.
Hegyi füveket és a saját haját szárítja a padláson, hanglemezeket gyűjt és Bayer aspirint.
Arról sopánkodik, hogy a természet csúnyán kibabrált vele.
6 macskája van.
Szárnyak nélkül hagyta.
A testét úgy használja, mint a kígyó.
A pirinyok kristálydobozban mozogni alig bíró szelídgesztenye színű lárvát rejteget, amelyet exotikus illóolajokkal táplál, hogy egy Katalina nevű pillangó váljék belőle.
Egy megkurtított nyelű söprű lovagol.
Lehetséges, hogy egy boszorkány, de az is lehet, hogy egy művésznő van közöttünk.
Nem adom a titkomat és a mellemet a férfiaknak. Növesszenek maguknak, vagy készítsenek gyapjúból, vízből és zsírból. Az enyémet a kis vörös szopósaimnak őrzöm, a kis piros buldózereimnek.
Tisztelt szerkesztőnő, eddig tartott Matkovics üvegező barátom hozzám írt levele. Ez a zaklatott életű nőszemély, akit a mellékelt beszámolóból ön is megismerhetett, változtatta meg eddig életemet. Sőt, számomra kibogozhatatlan szövedékké keveredett össze kettőnk élete. E szövedék kibontásában kérem az ön segítségét. Ha nem veszi tolakodásnak, nem sokára felkeresném magát Budapesten. Várom válaszát tisztelettel. Ladik Katalin.
Kedves üvegezőnő, levelére válaszolva, aféle lelki elsősegélyként azt tanácsolom, írja ki magából mindazt, ami bántja. Írja meg élményeit, gondolatait, és amennyire időmből és tudásomból telik, elrendezem és gondozom leveleit, valamint a mellékelt cikkeket, írásokat.
Vár szigetén a rádióban hallottam a hírt, hogy megszűnt Jugoszlávia. Nem létezik többé. Újvidéken születtem 1942-ben, ami akkoriban Magyarországhoz tartozott, később Jugoszláviához, majd Szerbiához és Montenegróhoz, 2006-tól pedig Szerbiához. Jugoszláviának nevezték azt az országot, amely velem együtt szárba szökkent és kivirágzott, és akkor is ott éltem, amikor feldarabolták. Most egyik porhüvelyétől a másikig utazgatok. Évről évre magammal cipelem jegyzeteimet a szigetre, valamint újvidéki, budapesti és szigetlakói énem valós bizonyítékait, a három nőszemélyt, aki bennem lakozik. A szerkesztőnőt, az üvegezőnőt és a művésznőt.
Jó napot, leülhetek?
Tessék, foglalja a helyet, hölgyem.
Köszönöm.
Látom, már jó ideje az üvegajtónak támaszkodva áll. Ők négyen jugoszlávok, ketten lengyelek és én. Ők Lengyelországba utaznak, én pedig ide Budapestre gyöngyház szegekért, meg a cseddilet halakkal goblen mintáért, amely csak Magyarországon kapható, és Jugoszláviában most nagyon kellendő. Egy gyöngyház szeget és tükörkeretet is szeretnék vásárolni, hogy oda ajándékozzam szabadkai képkeretező kollégámnak, aki mostanában nyitotta meg saját kávézóját a városi könyvtár mellett. A kávézó neve Izbepice menekültek. Nagyon megfogyatkoztak magyarországi barátaim és ismerőseim. Tapasztalatlan szerkesztő révén nem sejtettem, mibe bonyolódom bele. 10 hónapja voltam a Heti Lapnál a versrovat szerkesztőjeként. Amikor a szerkesztőségben uralkodó viszonyok és a válságba jutott házasságom miatt egyre zavartabb és zárkozottabb lettem, én elbizonytalanodtam. Az üvegezőnő levélküldeményei már teljesen elborították az asztalomat és az ablakpárkányt a szerkesztőségben. Magánéleti gondjaim miatt pedig gyakran a sírógörcs határán voltam is. A kollégáim valószínűleg észrevették ezt, mert egyre furcsában néztek rám. Éreztem, hogy a munkahelyem nincs biztonságban. Azon a bizonyos napon nem volt fogadó órám. Szokásomtól eltérően nem mentem be a szerkesztőségbe, amikor az üvegezőnő személyesen keresett. Meg lehet, gondolatban már készültem egy személyes találkozásra. Mégis örültem, hogy ez a találkozás most nem történt meg. Nem voltam rá felkészülve. Az asztalomon hagyott számomra egy közepes méretű kartondobozt, amely leveleket, kéziratokat, fényképeket, újságcikkeket és orsós magnószalagokat tartalmazott. Másnap hazavittem a meglehetősen súlyos csomagot, és a szoba sarkába tettem. Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s mivel az mindenkit érdekel, közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé.
Mászatok fel!
Szorosan elhelyezkedünk a sofőr melletti ülésen. Takaróba gurkolózom. Utitársnőm retikűjéből két számlát vesz elő, és orrom alá dugja. Mindkét dokumentumon az én nevem áll, de két különböző lakáscím van rajta. Az egyiken a nevem mellett Ezzel Novi Sad, ulica Száve Vukovicsa 18, a másikon pedig Novi Sad, ulica Szolonszka 9. Melyik az én címem? És kicsoda ez a nő?
Útlevél vizsgálat, pászoska kontrolla. Gyorsan visszajött Magyarországról.
Elveszítettem az útlevelemet.
Szerencséjére felismertem magát. Majd megpróbálom elintézni valahogy. Tessék, itt van ez a látmehet. De máskor jobban vigyázzon a passzussára, drugárice.
Hálából lefényképezhetem?
A szolgálati fegyelem miatt nem engedhetem.
Nem inkább félénkségből?
Akkor indulhatunk?
Indulhatunk a medúza bálba.
Talán a medúza tutajra.
Miféle tutajra? Dehogy is tutajra. Bálba, medúza bálba.
Ünnepel valamit?
Bálba, bálba.
Ne hülyéskedj, hagyd már abba. Még mindig nem árultad el, ki vagy és hogy hívnak.
Én csak arra emlékszem, hogy a vonatban egy nő lefényképezett engem. Arra is emlékszem, hogy volt nála döglött halakat ábrázoló goblen.
Hogy is volt azzal a biciklivel? Elterjedt Újvidéken valamikor a 60-as évek végén, vagy a 70-es évek elején, hogy meztelenül biciklizett végig a város főterén egy ezüst biciklin. Legenda vagy igazság?
Az ehhez hasonló áltörténetek és történetek vezettek végül igazi és jelképes kiüzetésemhez.
Egy férfi egy raktárban vagy gyárban, dobozok és narancsos ládák között hajlong. Gyors nittek, dobozgyárak, deszka férfi, hajlongó narancs nittek, férfi dobozok, deszka nadrág, hajlongó kabát narancs.
Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Ladik Katalin vagyok.
Szerkesztőnő. Elhozta magának azt a lapszámot, amelyben verseit közöltük. Kedves Ladik Katalin művésznő. Valamint néhány magához intézett és magával kapcsolatos olvasói levelet, amely a szerkesztőség címére érkezett. Ahogy Ladik Katalin üvegezőnő levele is.
Ó, de örülök, hogy személyesen megismerkedtünk. Kedves Ladik Katalin, szerkesztőnő.
Ladik Katalin művészen, kérem színpadra.
Ne nézz rám, átok.
Kinek beszél?
Úgy látszik, elaludtam meditálás közben. Fárasztó volt a vonatozás Újvidéktől Budapestig, ráadásul nem aludtam az előző éjszaka.
Ladik Katalin, kérem, harmadik figyelmeztetés.
Jaj, lekésem a műsorról. Fel kell mennem a színpadra. Köszönöm, hogy eljött. Majd telefonálok, de most rohannom kell.
Utolsó figyelmeztetés, Ladik Katalin, színpadra.
Kedves barátaim! Következik Ladik Katalin művésznő, aki már meg is ragadja a mikrofont, és mintha bűvölné, és hol belesuttog, hol tenyere közé fogja, majd mintha csókolgatná, aztán pedig cuppog, hörög, nyüszít, hurrog, cincog, zümmög, leheg, heheg, berreg, purrog, nyihog, huhog, morrog, vakkant, kurrog, ízik, úzik, kacag, kacéran, kislány hangon, sóhajtozik, jajgat, siratóasszonyként zokogva énekel, széttárva karjait, repülő mozdulatokat tesz, mind újra csücsörít, szarcseg, és hörög, tele fröcskali a termet sistergő vibráló hangokkal, melyek, mintha nem az ő torkából szakadnának ki. Hölgyeim és uraim, Vörös Sándor, táncdal.
Panyi!
Panyigai! 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 Kúdora! Panyigai! Kúdora! Kúdora! Panyigai! Kotta! Kúdora! Panyigai! Kúdora! Kotta! Kotta! Panyigai! Kúdora! Panyigai! Kotta! Ház! Panyigai! Kúdora! Kúdora! Kotta! Ház! Kúdora! Ház! Panyigai! Panyigai! Ház! Kotta!
Befejezi a produkciót, hozzám jön. Széket kerítenek neki, és leül. Nem tudom, mit mondjak, de ő könnyedén feloldja zavaromat.
Ez a megsárgult papírtekercs szent Júbi levele, amelyet 68 márciusában írt nekem. Nem szeretném, ha teljesen tönkre menne nálam. A többi levele is itt van ebben a hátizsákban, az én kéziratommal együtt. Nem tudom, meddig maradok még Jugoszláviában, ezért magára bízom ezeket. Majd amikor megszűnik a háborús helyzet, értük jövök. Addig is köszönöm.
Zavarba ahhoz, hogy ilyen bizalommal van hozzám.
Van egy barátnőm, aki hol New Yorkban, hol Budapesten, hol pedig Újvidék főterén tűnik fel, teljesen váratlanul. Vagy akit éppen az Adria Kvár szigetének egy délnyugatnak kitárulkozó, hullámokban lustálkodó szikláján pillantok meg.
Kinek mondta lent az öltözőben? Ne nézz rám, átok!
Ilyet én nem mondtam. Mindent köszönök.
Hé, várjon! Még nem adtam át a szerkesztőségbe érkezett magának címzett leveleket.
És tulajdonképpen mit csináljak én ezzel a megsárgult papírtekercsel?
Sikításomra ébredek, fagyban zilált jövő asszonyom. Megkövült múlt, íme a nyilvános örvény, amit semmiféle lelki pásztor, ó, drága bombáktól. Mi? Amikor profán megoldhatatlan elé állít, csücsörítem a szám. Sajnálom, hogy szeretnék szívből káromkodva ebben a levélben. Ó, már mióta szeretnék rettenetes, kifogyhatatlan, bűzös, rettenetes káromkodásokat elmondani, ordítani neked, illetve nekem is, neked. Ebben a levélben, a leveleimben, szüntelenül. Semmi nem marad, csak a sikoltás. Tudod, milyen az, amikor egy férfi sikolt? Tudod, milyen az? Atya Úristen! Atya Úristen itt ennek a világnak, Jézus! Drága Katalin, kibírhatatlan. Befelé üvöltök. El sem tudod képzelni, mennyi elindulást kell nap mint nap legyőznöm ahhoz, hogy ne pusztuljak el a szégyentől. Ja, szóval, annyi mindent akartam írni. 1968. március 25, illetve már 26. Hajnali 3:30, sok minden összejött. Nem igaz, hogy állandóan rád gondoltam, nem igaz, nem. Erőlt eszembe ez a pompás történet, ami Krakkóban esett meg, Johnny Hallyday egy koncertje után, vagy micsoda. A szállóba bement egy nővel, fel akar menni. A portás azt mondja, ne haragudjon, monsieur, nem szabad nőt felvinni. A monsieur, tessék, a portás. Nálunk Lengyelországban elnézést, nem szabad a szállóba nőt felvinni. Erre Johnny összetörte a halt, a pultot, a portást, a liftest, a többi portást, a tükröket, a berendezést, és úgy általában. Szóval van úgy, hogy nincs mit tenni.
Fekete özvegy pókfajta csípése az esetek többségében halált okoz, elvétve boszorkánylázat idéz elő.
Janya, bíbor színű szájúst vesz elő, és fölém hajol. Kit akar? Leveszi rólam nedves hálóingemet. és a rúzsal furcsa vonalakat, meg pontokat kezdett rajzolni láztól égő arcomra és testemre.
A cinkpont megfelel a yin meridiánoknak, fa és tavasz. A yang meridiánoknak, fém és ősz. A yang pont megfelel a yin meridiánoknak, tűz és nyár. A yang meridiánoknak, víz és tél. A yu pont megfelel a yin meridiánoknak, föld és nyár vég. A yang meridiánoknak, fa és tavasz. A king pont megfelel a yin meridiánoknak, fém és ősz. A yang meridiánoknak, tűz és nyár. A ho pont megfelel a yin meridiánjainak, víz és tél. A yang meridiánjainak, föld és nyár vég.
Miután háromszor a markába köp, lereszel néhány krumplit, tojásfehérjével és sóval összegyúrja, aztán a masszát az arcomra és a homlokomra keni.
Jányá, mi ez a ragacs?
Hatásos gyógymód villámcsapás ellen.
A szememet lefedi egy zsebkendővel.
Jányá, hát nem látok semmit.
Bizonyos helyeken tűket szurkál a homlokomba és a testembe.
Ah, ez fáj.
Rövid idő múlva lemegy a lázam. Kifakult, agyonmosott nyári ruhának érzem magam. Egy cipzárt is rajzol a testemre. Ányá, húzd le a cipzárt, pisilni akarok. Megöltöztél a ruhás szekrényembe, de megállj csak, fogsz te még könyörögni, hogy megszabadulj zsákmányodtól. Ismerem én fekete özvegyfajtádat, ismerem én a pókhálós varrógépeket is, és jól tudom, amikor az első repedések megjelennek majd márványarcodon, sírni fogsz, és rimánkodva kéred majd tőlem, érhetek-e az arcodon? De akkor már késő, nem lesz többi saját arcod, attól fogva az én arcomat látod majd a tükrödben örökre.
Fekszünk egymás mellett, a művésznő és én. Hallgatunk. Arca hosszában kettészelve. A vágás mentén elmozdul az arca, mintha törött tükörből nézném. Vérző maszk. Szólni akarok hozzá, de nem bírok. A szám összeragadt. Megmarkolom hosszú fekete haját. Elrettenve nézek az ujjaim közül kilógó véres hajcsomóra. A megskalpolt koponyán rózsaszín harmad gyöngyözik. Kiáltani akarok, de nem bírok. Ujjaimmal szeretném szétfeszíteni az állkapcsomat, de nem találom a számot. Félrefordítom a fejemet. Megpillantom magam a tükörben. Egy női arcot látok, melynek nincs szája. Az orr alatt halvány bőr feszül az állkapocsa. Felkelek. Betakarom a tükröt. Ránézek arra a nőre, aki az ágyamon fekszik. Hallom, vihog, fogait mutatva. Engem hív. A markomban levő hajcsomót az arcába dobom. Elszégyellem magam, és megvakarom a fejemet. Teljes fájdalmat érzek. Megtapogatom a koponyámat. Nincs hajam! Kezemre nézek. Megpillantom véres körmeimet.
Katalin, Marseille van a vonalban. Egy nő keres. Magyarul beszél, de nem mutatkozott be.
Halló!
Halló!
Halló! Telefonál.
Tessék!
Szeretném visszakérni a hátizsákot,
hey, a verseimet. Nem? Versek? Zsákról? Szabotás! Nem, asszonyom, hát sajnos nem emlékszem ilyen versekre.
Hátizsák! Katalin vagyok Jugoszláviából, de most Marseille-ből beszélek, érti már?
Katalin Marseille-ből, hátizsák!
Hátizsák! zsák, szabás, mint a szabás, mint a...
Maga az művésznő?
Igen, igen, én vagyok Nadik Katalin művésznő Újvidékről. A magánál hagyott bőrháti zsákokban vannak azok a bizonyos szabás és hímzés minták, amelyek hangkölteményeimnek partitúrái is egyszer mint. A zárlet ellenére nagy nehezen sikerült kijutnom Franciaországba, és a Kassák emlékkiállítás megnyitója alkalmából lesz egy hangköltészeti performanszom, ezért van szükségem a magánál hagyott szabás mint a partitúrákra. No. Kivált kép a Csendélet halakkal című Goblen partitúrája kellene. Postai úton sürgősen küldje el ezeket, és ma este feltétlenül menjen el a Triceps barátom performanszára, aki 40 napos bőjbeket Budapesten.
Jó, elmegyek, de hová? Hová? Haló! Haló!
Én 40 napig éhezni fogok, mert ma 40 éves vagyok, és többet nem törődöm a ti világotokkal. Behegeztenek ebbe a vasketrezbe. Lépésről lépésre közelítek a halál felé, szembe fogok vele nézni, és ha megpillantom a tükörképen, kilépek előles után. Férfi korom delelőjére értem, és a világot olyannak, amilyen nem tűrhetem tovább. Holnapra szétrohad a fél világ. Nem fegyverek és szemét pusztítja el, hanem a kegyetlenség, gyávaság és mohóság. Az utolsó éhezőművész sorsát Franz Kafka írta meg. Én az ő nyomdokaiban haladok. Kafka művésze azért éhezett, mert nem talált ételt, amely ízlene neki. Én azért éhezem, mert nem találtam életet, ami ízlene.
Húsevő madárkák. A feltűnő meleg égöv, a bőr és a haj vastagsága kibla, 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 kibla. Számíthat érdeklődésemre, uram. Egyre inkább ofó, 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 ofó. Biztos vagyok benne, hogy mi itt délen, te délen erősen romlunk, formálódunk, deformálódunk. Örülünk, mint az angyalok. Tök mag! Jasszim se nazíva szercem korána. Ilyen május elsője! Ilyen május elsője! Satöbbi! Te meggyilkolás! Gyermekkorom óta háború. Kecske, 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 kecske. Skorpió hava, május. Na hát, mi köze ennek októberhez, Magyarországhoz? Kicsi szente, csitt, halka.
Éjfél körül lehetett. A szőke énekesnő Madonna show-ja már véget ért a televízióban. A műsor sugárzását is befejezték. A tévé képernyője tündöklő szürke sineken robogott, cikrahajtők pattogtak a sineken. Kikapcsoltam a készüléket. A másik szobában férjem egyenletesen halkan horkolt. Jaj, nagyon fáradt voltam. Az a kevés szundikálás azonban tévézés közben valamelyest felfrissített, ezért bekapcsoltam a rádiót.
Higgye el, nekem mindig valahogy olyan érzés ez, mintha az utolsó krónikás szerepét vállaltam volna magamra. Tudósítani egy süllyedő atlantiszi világból, egy talán soha meg nem születő jövendő világnak. Ilyen küldetés illúzióval még ki lehet bírni egy ideig.
Ezt önmaga a vigasztalására mondja, ugye? Kicsi romantikus vállalkozásnak tűnik, hogy az eseményektől félrevonuló, szemlélődő krónikásként élje meg a történelmet.
Itt nincs jövő számomra. Nincs esélyem, tehát aktuális vagyok.
Ez azt jelenti, hogy nem érdekli a jövő?
Én mindig 50 év előrelátásával, a jövőben való hitből merítettem lelki erőmet a megmaradáshoz ebben a sivár, visszhangtalan vidéki környezetben. Most azonban egy szikrányi hitem sincs a jövőt illetően.
Vannak-e még barátai?
A régi barátok kerülik egymás tekintetét. Társaságban kerülik a provokatív témákat. Az emberek gondterhelten, szemlesütve járnak, egymás agyát fürkészik, számon tartják ki, melyik politikai pártnak tagja. Sokan struc módjára homokba dugják fejüket, ivásba vagy alvásba menekülnek. Döbbenettel nézzük ezt a sötét, hatalmas örvényt, a kozmikus fekete lyukat, amely egyre nagyobb szívóerővel söpör magába mindent, ami a tisztességet, az emberi méltóságot, az őszinte barátságot jelentette. Pedig mindez ismerősnek tűnhet Európának is, nekünk is. Volt már ilyen a történelemben, mégsem okultunk belőle. Annyira hihetetlennek tűnik mindez, hogy azt hiszük, mindez nem velünk történik. Velünk ez nem történhet meg.
Lemezkezelő operációs rendszer. Format DOS, lemezkezelő operáció.
DOS és segédprogram.
Format
MD, A,
kettős pont.
Fordított DOS vonal,
MIT.
Könyvtár létrehozása a flottis pont.
Fordított tört vonal,
MIT. Kettős pont,
könyvtár
létrehozása a flottis pont.
Könyvtár a fájlokkal együtt.
A, kettős pont, tört vonal.
Nagy kettős pont,
könyvtár
a fájlokkal együtt.
MIT,
könyvtár törlése.
A, kettős pont,
fordított tört vonal.
MIT, könyvtár törlése.
A, kettős pont,
hová.
C, kettős pont,
fordított tört vonal.
MIT,
egy könyvtárra a fejjel.
Kettős pont, hová.
CD,
a, kettős pont,
könyvtár váltás a
flottira.
Elmentés.
Amióta megszűnt a munkahelyem az irodalmi heti lapnál, férjem kis nyugdíjából és az én munkanélküli segélyemből éltünk 3 hónapig. Mostanra már ez a kis segély is lejár, de szerencsére sikerült beiratkoznom egy szakmai átképző tanfolyamra, amelyet a munkaügyi hivatal támogat anyagilag. Reggel 4-5 óra között ébredek, tanulok, egyetmást elvégzek a konyhában, 7:30-kor indulok a tanfolyamra, ahol személyi számítógép használatára. De elsősorban szövegszerkesztésre oktatnak déli 1 óráig. A német órák a szövegszerkesztői tanfolyam befejezése után kezdődnek. Hetente 2-szer a kezdők számára indított esti angol nyelvtanfolyamra is járok, saját költségemre. A férjem sajnálattal, vegyes tisztelettel hagyja. Legnagyobb örömömre most éppen nem iszik.
Most hagylak, nem szólok semmit, de ha vége lesz a tanfolyamnak, lesz egy-két szavam.
Miért nem veszed észre, hogy amikor munkahelyet keresek, az üvegezőnővel törődöm, a művésznő kéziratait gondozom, számítógép és nyelv tanfolyamokra járok, akkor az elől az éned elől menekülök, aki a sátánnal cimborál.
Éppen most hozod ezt föl, amikor nincs baj, amikor többnyire békésen, gyermeki ártatlansággal alszom.
Éppen ez a testvéri béke juttatja eszembe, hogy már korábban is élettünk volna így, mint nő és férfi. Mindaddig, amíg újra el nem választ bennünket a cimborád, engedd. Hadd ölejelek át. Nagyon bevilágít a hold, nem bírok aludni.
Nyugodj meg, és aludj szépen. Reggel korán kell kelned.
Olyan jó a tested melege és a dohány füst szagod. Kibontakozom a leléséből. Gerincemet, tarkómat eléri a hold korbácsa. Egyre jobban érzem a sátán szagát.
Távozz, sátán, ez a férfi az enyém.
Ez a teli hold harmata. A kétségbe esett szerelmesek, és neked, sátán, ez semmi közöd. Atya, egy közö nyírfa nyála lecsordó zsenge fakérge. Gyere, gyere, gyere.
Darabot láttam, amelyben a többi szereplő által szenvedélyesen ostromolt vonzó arisztokrata hölgyet egy vállas, magas, szakállas fiú játszotta, és utolsó cseppjéig kielvezte azokat a helyzeteket, amelyekben jó nőnek lenni.
Most nem szúrok
szóval
semmit.
Gyaníthatólag a férfiak is tudják, hogy mi jó neki.
Azt olvastam a szerelemről. Ha egyszer az a vágyakozás, hogy képesség meghal, az ember önmaga eleven sírjává válik, és az, ami még tovább él belőle, csupán merő hamuja annak, ami annak előtte volt.
Tudod, hogy Lou András Szalomi azt híreztelte magáról, hogy éjszakánként kihullnak a fokai, és hóborította testének leple alatt Sigmund Freud és Friedrich Nietzsche maszturbál. Hallottad? Nem.
Szerintem
ne foglalkozz vele.
Nárcisztevet, tejszihabban. Az volt a szokása, hogy fura leveleket írt ezeknek az uraknak, lekornyadt szellemükkel és fütyiükkel kapcsolatban. Emiatt ezek az urak igen mély gondba, filozófiába és mély lélektanba estek. Majd bosszúból macskává, madárrá és tehérné változtatták műveikben a nőket.
Engem a reinkarnáció jobban érdekel.
Képzeljétek, azt szeretnénk, hogy legközelebb hattyúként szülessen újjá. Én viszont arra vágyom, hogy ó, bárcsak narancsos láda lehetnék egy űrhajón 100 év múlva.
Ezek a mai faszfejek azt sem értik, hogy a reinkarnáció nem azonos a múlt utazással.
Nincs feltámadás. Nincs reinkarnáció. Enyészet van. Kozmikus törvényszerűségek vannak, amelyeknek csak részleges megértésére vagyunk felkészítve az evolúció során. Annyira, amennyire létfenntartásunkhoz szükséges. Az emberiség egyfajta vírus a makrokozmoszban. Pusztító és ezzel önpusztító is járvány, amely megjelenik, tetőzik és elmúlik, miután elpusztította azt a környezetet, amely a létét jelenti. Elnézést, ez nem is illik ide.
Én szeretnék részt venni egy olyan tanfolyamon, ahol megtanítanának arra, hogyan ismerjem fel, és emlékezzem vissza előző életeimre.
Az időbeli utazás feltalálásával egy időben a jövő lényei között létrejön majd egy megállapodás. Ez a megállapodás az időutazást fogja tiltani.
A vízióra éppen most cseppenti el az éjfél utolsó cseppjeit. Ka! Ka! Ka!
A nyugati ablakból hosszú, vastag és azonosíthatatlan állatfarka ereszkedett le. Óvatosan és ügyesen feltornázta magát a fehér ebédlőasztalra, ott kígyószerűen összetekeredett, és megnyugodott. A szomszédnőm döbbenettel figyelte az összetekeredett nyálkás lényt, amely furcsán remegni kezdett. A farokból lassan egy nyúlánk férfi kúszott elő.
Júj!
Magas nyakú fekete garbó volt rajta, és habár vékony, zuzmaraszerű anyag borította egész koponyáját, mégis a híres képregény figura Ellen Ford vonásait fedeztem fel arcán.
Boldog új évet!
A szomszédnőm éppen kétségbe esetten dörzsölte le arcáról a hal pikkelyeket. Amint lehullottak a pikkelyek,
halarca fokozatosan visszaváltozott gyannyáévá. Barna szemét ilyetten hol rám, hol furcsa vendégemre meresztette. A növekvő plazma lény az asztalon tekergett előttünk, és láthatóan felélénkült. A zuzmara majdnem teljesen leolvadt arcáról. Fiatalember, maga ki tudná írtani itt a csótányokat?
Nem. Nem ezért jöttem.
Pudingszerű teste újra rázkódni kezdett.
A hasamhoz hajolt.
Havas éjféli csendben meg akarom hallgatni a femininum hangját. Ilyenkor jól kivehetők ezek a hangok. A kiterjedés nyugalmából, a csend és a tér női termékenységéből erednek.
A maga istene üres? Vagy anyagból van?
A tiszta szellemről, mint lényről vagy egzisztenciáról való elképzelés nagy abszurdum. Képzelgés csupán. A dolgok sokkal egyszerűbbek, és mégis felfoghatatlanok. A vizek. Ölén. A szilfa. Árnyéka. Ott a föld. Alatt hét oszlopot nőtt be az ősz sötét mohája. Ummáne Padmehum.
Ummáne Padmehum.
Írjál csak nyugodtan. Én sem tudok már aludni. Ne ijedj meg. Eloltottam a gázt. És azt is írd meg. Az ember nem élheti túl önmagát. Ez az ő teljessége.
Leírom, de jobban tennéd, ha ezt a saját könyvedben használnád fel. Júniusig le kell adnod a készíratot, és még alig írtál.
Nézd, drága, az ég nem tőlem kék. A mű nem érdekes. Akkor is lásd magad, amikor már elmúltál. Akkor hajolj le majd a
peremére. Akkor hajolj le majd a peremére a mű iránt. Teljes odaadással, és csak későn vedd ott röpke képed észre, csodálatos és rémült hallgatással.
Azt gondolom, azért van szolga természetem, mert családunkban azt láttam, hogy minden nő nem csak családanya, hanem családfenntartó is. Szótlanul kiszolgálták férjüket, gyermekeiket. Ugyanúgy, ahogy ezek a nők, én sem tudok nemet mondani. Hagyom, hogy kihasználjanak az emberek. Néha-néha méltatlankodom emiatt, de aztán minden marad a régiben. Az első férjem a rádióban a népzenei osztály egyik szerkesztője volt, és 24 évvel volt idősebb nálam. A házasságba menekültem alig 21 évesen a férfiak zaklatása elől. Tapasztalatlan révén azt hittem, hogy egy 45 éves férfi nem fog szexuálisan zaklatni. Tévedtem. És megcsalt fűvel, fával. Alig 22 évesen szültem. A fiam lett, és maradt mindenem. Az ő nógatására mentem, hosszú egyedüllét után ismét férjhez. Gondolom attól félt, hogy a nyakán maradok koloncnak. Hát jó. Férjhez mentem, ahhoz a kedves halkszavú emberhez, akit már régebbről ismertem. Ebben a házasságban elsősorban arra törekedtem, hogy otthon teremtsek mindkettőnk számára időskorunkra. És amikor meghalok, ne hagyjak magam után rendezetlen dolgokat és ügyeket. Mégis mielőtt végleg elmennék, szeretnék néhányszor úgy Isten igazából nemet mondani.
Olvassa a videókazettát és a hozzám mellékelt levelemet, amelyet innen Marseille-ből küldtem. Azért hívtam fel, mert arra szeretném kérni, ne tegyen említést a férjének azokról a dolgokról, amelyeket rólunk írtam. Azért jöttem ide idegenbe, hogy megtaláljam a bizonyosságot, eljussak a felismeréshez. Ehhez egyedül a szenvedés az út.
Őszintén kívánom, hogy megtalálja azt, amit keres. Én vajon hallgassak-e arra a hangra, amely már több éve azt mondja a fejemben? Elegem van. Nem bírom tovább. Nem bírom. Maga olyan távol van, kedves művésznő. Mégis beleszőtte magát az életembe, és nem tudom, jó ez vagy rossz, de... Kimozdult tengelyéből az életem, és... Félek ettől. Tudom, hogy történni fog velem valami. Maga is az üvegezőnő juttatott el erre a felismerésre. Halló, itt van még? Semmi. Semmi, érti? Nincs semmi. Elsilányult az életem, eltompultam, elbutultam. Hát nem érti, hogy nincs semmi. Semmi.
Arra vigyázzon, meg ne csalja önmagát.
Elmúltak az ünnepek. Ki kell józanodnom. Fel kell ébrednem végre ebből a lidércálomból.
Amikor egy nő 35 éves koráig összezárva tartja lábait, utána már lekésett a szerelemről és a költészetről.
Hogyan, Bukowski úr?
Kerülje a hitelkártyát, és soha semmit se fizessen időben. Jegyezze meg, nincs a világon az a tisztára mosott segg, amely többet érne 50 dollárnál.
Még... Kígyó. Amint lenézed, azt a percben, alig, tudom, hogy ki voltam, mikor felébredtem, de azóta, de azóta, de azóta, de azóta,
nem is jó irányba utazom.
Figyel csak, a vízióra most csepegi a pontos időt. K, titokzatos, K, életerő, K a K, finom, K, hasonmás a K a K, másolat, K, válik, K, valósága, K a K, mágikus, K, művelete, K, hatására, K, 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 K,
nem, ez nem álmodás, ez leskelődés a hátad mögé. A vízóra csepjei est csepegik.
A kis házam, amely képkeretező műhelyem is egyszer mind, vegyes építőanyagból épült, vályog téglák is vannak benne. Azon a télen erős fagyok voltak Újvidéken. Kora tavasszal egy reggel, korán elmentem az úrról, és déltájban, amikor megenyúlt az idő, bugyogni kezdett a falból a sáros barnalé. Nem vettem észre a csőtörést. Mindenem elázott, sáros lett, mire visszaértem. A levelek nagy része megsemmisült. Ennyi maradt, ami most magánál van. Túl sokat megismertem ebből a nőből. És jó ideje nem a saját életemet élem, hanem az övét. Mert nem tudom, ki vagyok.
Maga is, maga volt, is már volt már úgy...
Mint a tévedésből,
mintha
nem, a
tévedésből
saját,
nem a saját,
hanem valaki,
másnak az életét élni. És végül már
úgy
összezavarodik, hogy
képtelen
megkülönböztetni őket egymástól.
Ez a repett fal álomkortól terhes. Ki ez a darás fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz fal, ha én darázs vagyok, és bennem ez a rovar, ember, akkor hol végződöm én, s hol kezdődik az ember?
Van halál közeli élménye?
A 90-es évek közepén.
A magyar-horvát vasúti határát járónál
a horvát tengerpartra
induló nemzetközi vonatra akartam felszállni.
Az esti szürkület hűvös nyálkájától
kábultan vonszoltam magam után két nehéz bőröndömet.
Négy simpáron kellett átcipelnem teremet.
Valami távoli kiáltás a sinekenyért utol.
Hé!
Nem jutott el a tudatom, mikor ez nekem szól.
Egy fél fejmozdulat oldalra, mint egy 30 centiméter
a fejemtől,
hangtalanul tolatott hátrafelé egy tehervonat.
Egy lépés mentetve. Őrangyalom most sem engedett távozni.
Ezúttal adott egy lépés előnyt.
Sok halottja van?
A páncélvonat megdördül haraggal, de csak a pávák hallják, s kitárják rá farkukat kénytelen, s a fiatalok vérébe zuhog ütegeiből a szerelem, mert küzdeni kell a halálban is.
Nem véletlenül jutnak eszembe József Attila sorai,
szinte minden alkalommal Balatonszárszó vasúti sínjein, valahányszor átrobog rajtuk a
Budapest-Zágráb Split között közlekedő vonat.
József Attila Balatonszárszón egy tehervonattal összeülelkezve távozott el.
A síneken üszkös szürkület hajolt le hozzá. Kiszürcsölte szeméből a fényt.
Eltávozott szeretteim listája egyre bővül. Sokan búcsú nélkül hirtelen távoztak. Másoknak megadatott a búcsú lehetősége.
És a szülei?
Nem voltam anyám mellett, hogy elbúcsúzhasson tőlem. Ezt sosem bocsátom meg magamnak. Hideg kórházi lepedők dörzsölték ki szeméből a búcsú fájdalmát. Apám vérében hosszan tartó láz virágzás.
Fortyogó sebei a falakon, tüzes vaskerítés a rám zuhanó égbolton. Apám tüdővize ellepte a szobát, a bútorok fuldokló halálhörgése azóta kísér.
6 hetes csecsemő unokám fürdetés közben,
édesanyja
karjai közül röppent el hirtelen.
Van-e mindennek valami tanulsága?
Ha minden távozás
valójában megérkezés,
akkor érkezésünket ott,
a vágányok
túloldalán
sok szeretett emléklény várja. Valóságosabban, mint a sinek
innenső oldalán lévők.
És én hálás vagyok
a vágányok mindkét oldalán rám várakozóknak. Különösképpen őrangyalomnak,
aki még a vágányokig is elkísér.
Élhetek az arcodon? Bevezetés Ladik Katalin magánmitológiájába. Szereplők, a szerző alakjai, üvegezőnő, Kismari, művésznő, Ónodi Eszter, szerkesztőnő, Takács Katalin, valamint Ladik Katalin saját maga. Férj, Ballai Péter, Matkovics, Hegedűs D. Géza,
Matkovics szerb hangja Brenner Zoltán. Janja Kecskés Karina. Kinga Barcs Kata. Tiszt Vicei Zsolt. Szent Jóbi Túróci Szabolcs. Triceps Lantos László. Jusszuf, úgyis mint farokember, Keszég László. Charles Bukowski, dr. Máriás Béla. Műsorvezető Mészáros Béla. Az ügyelő szerepében Herceg Tamás. Zene The Pastors. Az együttes tagjai Hevesi Nándor, Porteleki Áron, Kovács Royal Ferenc és Kis Árpád. Ószláv ének Brenner Zoltán. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Ladik Katalin azonos című regényes élettörténetét rádióra alkalmazta Lőkös Intikó. Dramaturg Csejcsner Otilia. Rendezte Szilágyi Kornél. Készült a Magyar Rádió 20-as stúdiójában 2012-ben. A felvétel legutóbb 2017. október 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Bayer Aspirin. Tolnai Ottó monodrámáját előadja Ladik Katalin.
Hladik Katalinnak. Egyszerre szél és fehérség. Por, kísértés. Mindenki valamit keres. Még a homok is ideges. Kosztolányi Dezső. A darabbal semmi mondani valóm sincs a költészetben kikísérletezett materialista poetikám követeli a teret.
Hová lett az aszpirin? A Bayer. Szépen ide készítettem, hogy reggel azonnal bekaphassam. Már hónapok óta migrénnel ébredek. Vagy zsába? Kinyomtam a zöld fólián. Szeretem átnyomni az aszpirint a fólián. Éppen olyan érzés, mint kinyomni a kaucsukbaba szemét, gyöngy szemét. Te szemét, te szemét. Kiáltoztam, dorgáltam a babáimat, és a vége természetesen mindig az lett, hogy kibögtem a szemüket, gyöngy szemüket. Te szemét. Te szemét. Te szemét. Most néztem meg először közelebbről az aszpirint. Most néztem vele először farkas szemet. Farkas szemet az aszpirinnal. Az ereket is láttam a tenyeremen. Az egyik ott lüktetett az aszpirin alatt, emelgette, játszott vele. A zöld ér játszott a Bayer aszpirinnal. Lazac azt mondta, olyan az ütőerem, akár a neretva. A másoké kék, lila, fekete. Az enyém meg akár a neretva, kifejezetten almazöld. Összefirkáltad magad zöld tentával? Kérdezték már kislánykoromban is. Később egyszer tényleg összefirkáltam magamat zöld tentával. Úgy néztem ki, mint akit megnyúztak. Azért nyúztak meg, hogy lefényképezhessék egy orvosi könyvbe illusztrációnak. A zöld ér játszott a Bayer aszpirinnal. Be kell tennem a kontaktlencsét. Hol a kontaktlencsém? Te Isten, tán csak nem kaptam be álmomban az aszpirint és a kontaktlencséket is. Szeretem. Mennyire megszerettem a Bayer aszpirin tiszta, száraz, ízetlen ízét. Éppen ízetlensége a kellemes. Pontosan az, ami. Egy új szó kellene. Hol van... Az ízetlenség pikantériájára. Valami angyali. Az iskolában is mindig ettem a krétát. Álltam a végtelen fekete tábla előtt, és eszegettem a krétát, olykor csigácskákat morzsolva, vagy úgy érezve, fogaimat is megőröltem, megettem, és nem mertem mozdítani a nyelvemet. Hogy is mertem volna mozdítani? A barátném azt mondta, éppen olyan lehet az angyalok pöcse is. Éppen olyan tűhegyes. Ő akkor már volt fiúval. De úgy igazából halálosan egy macedón freskó részletbe volt szerelmes. Az egyik barátom meg azt írta, fel is olvasta az önképzőkörön, hogy a karfiol az angyalok agya és ürüléke is egyben. Gipsz agya, gipsz ürüléke. Ő akkor még nem volt lányjal. Jaj, elkések. Hol az aszpirin? Muszáj megtalálnom. Irén is panaszkodik, rém fáj a feje. Cikcakot lát. Hány hajnalonta. Vagy tényleg nem migrén? Zsába? Utálom ezt a szép szót. Utálom a szép zsabós kislányokat. Mert amikor azt mondják zsába, mert amikor azt mondják zsabó, én mindig azt hallom zsabba, zsabba, zsabba. És az a nő jut eszembe, akinek az egyik agykamrájában vagy hol a fenében béka nőtt. Nem vagyok tán én is vízfejű. Hol a melltartom? Jaj, kilátott már ilyen kuplerájt, kilátott. Itt van. Kicsit savanykás. Éppen így húzzák ki a magzatot. Nyissz, elvágják a zsinórokat, és viszik a csap alá. Így szépen, és visít, visít, mint a kis malac. Bárki mostan volna az este. Tán csak nem a gyerek kapta be az aspirint, vagy a hamutálcába tettem? Melyikbe? A zöld összetört, a sárga is, de azt megragasztottam. Itt van, megvan. Elősonfordált a bugyi alól. Valaki rádobta a bugyimat. Kidobta rá a vörös tuborgra, éppen a vörös tuborgra a bugyimat. Ezt is ki kellett volna mosnom. Mi ez? Ja, a cserkész lilium. Lazac hozta a gyereknek. Nem tudom, azt sem tudom, mi a különbség az anzsú és a cserkész lilium között.
Ha-ha-ha, nevetett Lazac. Hanzsup, nem hanzsup, anzsú. Ha-ha-ha.
Nevetett Lazac. Cserkész lilium tipró, mondtam Lazacnak. Sosem volt olyan jó Lazacom, mint az este. Forogtunk, akárha nyárson illatozva. Gyöngyház cserkész lilium a tuborgban. Istenem, ültünk azon a csöpp bulmisi teraszon, térdünk összeért, és szétes a fejem, és szatyromba csúsztattam a vörös tuborgot, akárha az asztalt, a kis teraszt négerekkel, kurvákkal, japánokkal, péderekkel, lázas, újbalos és sápkóros, újjobbos ficsúrokkal együtt, akárha az egész bulmist, Párizst. A mosóporos zsákból csináltam a szatyromat. Párizsban is utána fordultak. Az úr! Tényleg tesznek az úrt is a mosóporba? Kérdezte a gyerek. Biztosan, ha azt írja. Miért hazudna egy gyár, egy óriási mosóporgyár? Hogyan festene egy össze-vissza hazudozó mosóporgyár? Mi az, hogy az úr? Kérdezte. Az úr, kérdezd meg Lazactól, hiszen nem csak az égben, a vízben is van. Az Úristen, itt még valóban elkések. Hány óra? Mikor lesz egyszer már vége ezeknek a borzalmas reggeli zűröknek? Jaj! Felsértettem ismét. Jaj, fel. Azt mondják, az állandóan irritált szemölcs tűnik át legkönnyebben rákká. A múltkor a gyerek hozott egy rákot a Dunáról. Mi ezt? Kérdeztem dühösen. Rákosi Mátyás, mondta. Egy bácsi keresztelt el így. Ki volt Rákosi Mátyás? Kérdezte. Egy kopasz adai pasas, mondtam. A szemölcs tűnik át legkönnyebben. A szemölcs. És akkor a zöld erecskék, a zöld ütőerek mind-mind átszíneződnek majd. Fekete, korom fekete tussal rajzoltatnak. Rajzoltatok át. Lazac. Rák a víz alatt hátrál, mint mondani szokta Kutuzovi Alkat. A kínai horoszkóp szerint meg sárkány, fennél a felhők felett. Ha láthatnám legalább, pontosan a hátam közepén van. Még nagyobb tükröt kell vennem, vagy még egyet, erre a falra is, meg arra is. A kapcsok sérthették fel. Mind bonyolultabbak a melltartó kapcsai. Ezt is akárha zsiletből alakították volna át melltartó kapocsá. Nem szabad többé melltartót viselnem. Úgy sincs kimosva, úgyis tönkre ment már. Így. Éppen így folytják a vízbe a vak kis macskákat. Majd még megerősödnek a mellein önnön súlyuktól is. Tornáztatnom kell. Különben is tornáztatnom kell őket egy kicsit. Így, meg így. Úgy látszik, nem véletlenül volt évekig a szavam járása. A hátam közepére kívánlak foltnak. Valaki megsokalta, és ideült egy rákgyanús szemölcsképében. Ide, pontosan hátam közepére. Foltnak. Nagy fekete foltnak. És most irritál, szurkál, akár ha tűk lennének a gyökerei. Kín az a végtelenségig ez is. Olykor már egészen a szívemig szúr. Nő, állandóan érzem, nő a folt a hátamon. Egy napon majd már én leszek a folt. A folton folt. Egy foltos folt. Sosem felejtem el azt a napot, amikor véletlenül bugyi nélkül szaladtam el hazugúról. Mennyire más volt az a nap. A városházán, a piacon, a színházban, a hentesnél, a buszon. Mindenütt valami kellemes húzatot, isteni sugallatot éreztem. Isteni sugallatot alulról. Egész idő alatt Marilyn Monroe-nak arra a jelenetére gondoltam, amelyben a szellőztető rácson felemeli fehér szoknyáját a húzat. Elhatároztam, többé nem húzok bugyit. De aztán hirtelen nagy tél lett, és én kettesével kezdtem húzigálni magamra a literes bugyikat. Öreg anyám, az én jóságos öreg anyám sem viselt bugyit soha. Csak megemelte kissé, nem sokkal bokája fölé tonnás bunyavát szoknyáját, és a tűfokán is át tudott pisilni. Moszkvában a Kreml nagy-nagy harangja előtt, amelyet önnön túlsúlya nyomott agyon és sosem is fog megkondulni, öreg anyám tonnás fekete bunyavát szoknyája jutott eszembe. Vidékünkön nincs semmi, ami monumentálisabb lenne e szoknyánál. Ne is legyen, ne is legyen. Milyen régen főztem már tarhonyát. Az ő tarhonyája olyan volt, akár a gyöngy. Kislánykoromban sejemre főztem, és vak kaucsuk babáim nyakába kötöttem őket. Milyen régen üldögéltem már a sírjánál. Pedig egyedül vele tudom megbeszélni, letisztázni a dolgokat. Azért is kezdek már ismét összegubancolódni. Összegubancolódni. Szörnyen. Ha én is bunyavát szoknyát viselnék, nekem se kellene bugyi. Elkések. Még mindig nem pakoltam ki ebből a bőröntből. Majd ha nagy takarítást csinálok. Már csak nagy takarítást csinálhatok. Le kell borotválni a lábamról a szőrt. A hónajamat nem borotválom. A hónajamat nem. Édesanyukám mesélte, ők lánykorukban újsággal égették le lábukról a szőrt. Sőt, az is megtörtént, hogy a férfiak is azzal kapták le arcukról a borostát. Leégessem? De ha belekap a szemérem szőrbe is, sünt még valahogy, de leégett sünt, aztán már végképpen nem kefélek. Hülye, még felgyújtom a házat. Az lenne csak egy alapos nagy takarítás. Elkések, hol a Bayer? Van-e burgonya? Majd hazaugrok és kotyvasztok valamit ebédre a gyereknek. Lehet, hogy Lazac is eljön. Mi lesz, ha nem jön el többé? Liszt! Liszt, van-e még a zsákban? Júj! Milyen kétbalkezes vagyok ma. Mind oda a nullás, több, mint félig volt a zsák. Milyen gyengé dolog a nullás, így még Lazac sem tud behízelegni, simogatni. Édesanyukám Liszt Ferencnek hívta a Lisztet, és ha szitált, gyúrt, sütött, Liszt haláltáncát dúdolta mindig. Hová lett a kis részitája? Hová lett a nagy részitája? Hová lett a kis részitája? A moly pilléket meg moholi legényeknek hívta édesanyukám. Olyan aszpirin ízű a nullás. Hol az azúrszatyor? Ezután majd az azúrszatyorban tartom a nullást. Majd meghagyom a gyereknek, porszívózzon fel. Porszívózd fel, aranyom a nullást. Porszívózd fel, aranyom a nullást. Milyen gyengéd dolog a nullás. Lisztól vaj! Kiáltotta a Varga a fölfeszített molnárnak, az úrnapi passiójáték Krisztusának. Lisztól vaj! Megállj, Varga! Szálljak csak le a keresztről, szálljak csak le. Fogadom, hogy beverem a fejed. Nem, ez így nem tetszik nekem. A liszthez kell kötni. Lisztben. Egy óriási elhagyott malomban kell játszódnia. A lisztes gerendák, puha hattyúprémes keresztje nullásba kell, hogy folytsa a Vargát. Majd mondani fogom Lazacnak, vegye rá Simont, írja meg együttesünknek ezt a passiójátékot. Megállj, Varga, szálljak csak le a keresztről, legszebb nullásomba folytalak, te senki házi, te nulla. Ha valaki, akkor ő meg tudná írni. Ő a hattyú. A hattyú. Véresen állított be hozzám. Nem is véresen. Olyan volt, mondtam is neki sírva nevetve, mint egy megylével lelöttyintett habos torta. Ismét kalandja volt az áruházban, az Újvidék áruházban. Az ő körülményes, hol mikro, hol makro szinten futó módján adta elő, bírósági idézést kapott, reggel 5-kor jelenjen meg a bíróság alaksorában. Komoly stressz volt ez Simon számára. Olyan pillanat, pontosan olyan, mondta, amikor szépen bedilizhet az ember. Felkapta a kapu előtt levő teli bakelit kukát, és egész délelőtt emelgette. Aztán meg lefeküdt, hogy hajnalban fel tudjon kelni. Persze mindehhez tudniok kell a kedves nézőknek, hogy Simonnak egykor meglehetősen sokat kellett járni a bíróságra. Többször is elítélték volt, feltételesen. Már máskor is mesélte, valami megmagyarázhatatlan bizarr vonzalmat érzett a bíróság alaksorában, a kanalizáció és más csőrendszerek, laokoni kígyói között levő csöppkézbesítő irodák szürke egyenruhás törpéi iránt. Valóban egytől egyig mind kis növésű törpe. Miről is van szó? Arról, hogy ha nem találják otthon az embert, berendelik hajnali 5-re, hogy mielőtt még ismét szétszaladnának, átvehesse a kék idézését az illető. Tehát már 3-4 órakor fel kell kelni az embernek. Nem tudom, ez más bíróságokon is így van-e, vagy ez csak újvidéki specialitás. Egy havi elmaradt házbért követeltek rajta, tehát mégsem komoly ügy. Mégsem kezdődnek el újra a kihallgatások, tárgyalások, ítélethirdetések, amikor mint biliárdgolyók koccannak össze a tért kalácsok sora. Az is lehet, a törpék megszerették. Ám hiába, Simon már nem tudott visszazökkenni a normális kerékvágásba. Először is 10 darab különböző színű fésűt vásárolt egy cigánylánytól, és szépen sorban mindegyikkel megfésülködött. Meg a kékkel, a lilával, zölddel, pirossal, feketével, sárgával, barnával, fehérrel, rózsaszínnel, csontszínűvel, meg előbb a haját, aztán meg a szakállát, azt a rézdrót gubancot, előbb a kékkel, aztán a lilával, zölddel, pirossal, majd szépen szétszortírozta őket a zsebeibe, a lilát a fazon, a pirosat a far, a rózsaszínt a belső zsebbe. Hogy mit is jelentett ez, nem tudom pontosan. Csupán azt, hogy meg fogja változtatni életét, nehogy ismét bíróság elé kelljen állnia. Ezután fésülködni fog rendszeresen. Először mindig a kékkel, aztán a zölddel, lilával, pirossal. Jaj, a fejem. Zsabba. Meg kell mondanom neki, inkább azt a passió játékot írja meg. Vagy a Léda és a hattyút. Milyen különös vonzalom is a miénk. Léda és a hattyú. A súzott, a lisztezett tollak, a gipsz tollak, hótollak. Csak lazac észre ne vegye, elkések el. Ki az? A szódás. Elkések, minden nap elkések. Zsába. Szétesik a fejem. Most meg kicsönget. Az újságos hozza a háborút. Nem látom, be kell tenni a kontaktlencséket. A múltkor ki kellett vennem a színpadon, mert alá került az afrikpor, és tévedésből nem a szerzőt vezettem fel a színpadra, hanem az egyik helyi politikust. Meg kell szopni egyenként szépen, mint a bombont, a lencséket. Elkések. Né, itt az aszperén is, né. Itt van. Zsába, zsabó, zsaba. A bajer. De hisz ez kereszt. Kereszt a zöld hálóban. Víz nélkül nyelem le, olyan nullás ízű. Érzem, már is a ragyogni kezd bennem. Egyszer el fogok utazni Stuttgartba, és bemegyek a Bayer gyárba, és egy friss, még meleg, még érintetlen aspirinnel fogok áldozni ott a helyszínen. Hogy ragyog bennem a keresztje? Hogy ragyog? Minden porszem hogy remeg a húzatban, hogy remeg a kereszthúzatban. Istenem, ha, cukpor, hull. De tán már én nem is vagyok. Hulla, szép halott vagyok. Kereszt a zöld hálóban. Víz nélkül nyelem le, olyan nullás ízű. Érzem, már is a ragyogni kezd bennem. Egyszer el fogok utazni Stuttgartba, és bemegyek a Bayer gyárba, és egy friss, még meleg, még érintetlen aspirinnel fogok áldozni ott a helyszínen. Hogy ragyog bennem a keresztje? Hogy ragyog? Minden porszem, hogy remeg a húzatban? Hogy remeg a kereszthúzatban? Istenem, ha, cukpor, hull. De talán már én nem is vagyok. Hulla, szép halott. Vagyok.
Bájer Aspirin. Tolnai Otto monodrámáját előadta Ladik Katalin. Zenéjét szerkesztette Gebauer Mária. Szerkesztő Marsol Éva. Rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvételt Németh Zoltán és Ördög Zsuzsanna készítette 1997-ben, és legutóbb 2016. február 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.